A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Kovács Ákos dalszerzővel, előadó művésszel, és az Idősziget című albumról volt szó a hírek előtt, ennek a dalairól beszélgetünk, és éppen az került szóba, hogy az én saját személyes benyomásom vagy érzésem szerint, minthogyha ezek még személyesebb hangvételű dalok lennének. Azért is kérdeztem ezt tulajdonképpen, mert ugye mi nem ismerjük egymást annyira, talán most találkozunk harmadszor, és harmadszor beszélgetünk itt ebben a műsorban, de nekem mégis az a benyomásom, vagy az az érzésem, hogy ön voltak éppen, most pozitív értelemben, egy szemérmes ember, vagy egy szemérmes férfi. Tehát ez a fajta személyesség, ez óhatatlanul azért valamiféle kitárulkozással jár, és ezt a szemérmességet úgy értem abban az értelemben, hogy mondjuk nem látom magazinokban, ahogy a feleségével nyaral a tengerparton, hogy éppen az iskolába viszi a kislányát, vagy mondjuk a budai hegyekben sétáltatja a kutyáját, nem tudom, hogy van egyáltalán kutyája. Szóval, hogy ez...
Még ezt sem lehet rólam tudni. Hát a helyzet az, hogy e tekintetben sem mondhatom teljesen szűziesnek magamat, mert voltunk már társasági labban.
De akkor az a szám az éppen nem
az
került
biztos, hogy nem, ez nem gyakori. Tehát, hogyha évente talán egyszer ilyesmi előkerül, annak sok más egyéb mellett olyan oka is van, egyszer egy bulvárlapba, vagy ilyen társasági labba író újságíró Kismagdinak hívták. Azt mondta nekem, hogy én Ákos értem, hogyha te nagyon szemérmes vagy, és nem akarsz ilyen helyeken szerepelni, de akkor ne csodálkozz el, hogyha ebben a labban mondjuk egy relatíve normális családról csak ritkábban olvashat az olvasó, és mindig V.V. Évic fogja látni nejlon szatyorral a busz megállóba, hogy mennyire lecsúszott, mióta kikerült a showból. Vagy más, de nem tudom, biztos sokfajta lap van, őszintén szóval nem olvasok ilyet, a fodrásznál szoktam nagy ritkán látni, és látom, hogy mi zajlik bennük, és ez egy nagyon cuki, édi-bédi dolog, hogy az emberek 90%-át nem ismerem, mert televíziós műsorok sztárjai, tehát nem tudok igazából viszonyulni a problémáikhoz, de ez egy ilyen műfaj. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy amikor először engedtem, egy ilyen kérés nyomám, ez olyan jól érvelő kérés volt, és akkor azt hiszem, két gyerekünk ott, akkor velük volt egy fotó, és megkértem, hogy ha lehet, akkor valamit a tevékenységemről is írjanak, hogy ott a fodrászatba, aki a kezébe veszi, az esetleg tudja, hogy hova tegye ezt a palit, mert engem esetleg nem látnak annyit a valóságsokban, igen. hogy ezt végül ki lehet. Szóval olyan létezik, hogy férfi szemérem szerintem, én a dalaimba vagyok kitárulkozó, ergo nem kell más területen kitárulkoznom. Ha bennem valami érdeklődésre tarthat számot, akkor ezek a dalok azok, és a dalok kapcsán éri el az embert egy csomó másfajta érdeklődés is. Ugye ez elvezethet bennünket odáig is, hogy az én véleményem néha megkérdezik egyéb dolgokról is, nem csak a saját műfajomról. És akkor én választhatok, hogy belemegyek-e ilyen szituációkba, vagy nem. Kéretlenül a véleményemet, nem tudom miről, a hegymászásról nyilván nem fogom elmondani. Múltkor volt, hogy itt volt ez a stadion avató, és odaállt elém egy fickó, hogy most azonnal interjút akar velem készíteni, mondtam, hogy egy kicsit várjon, befejeztem ott egy beszélgetést, és akkor azt mondja, hogy már forog is, és nekem szegezte a kérdés, hogy mi az emléked Gera Zoltánról? Mert ezt a nagymúltú focistát, akit én nagyon tisztelek, ezen a mérkőzésen búcsúztatták el. Na most én bármennyire szeretem a fotballt, és nagyon szimpatikusnak találom a Gera Zolit, és fantasztikus, amit elért, és egy hosszú életút van mögötte. Én nekem nincsenek személyes emlékeim Gera Zoliról, és nem tudtam neki ilyet mondani. Tehát olyan hülye helyzetekben is kerül az ember, vagy mondok egy másik sztorit, hogy egyszer egy dedikáláson azt mondta egy hölgy, hogy nem tőled kérnék dedikálást, hanem légy szíves, ezt a levelet add át a Manhattanből a csokinak. És én kikövetkeztettem ebből, hogy szegény azt hiszi, hogy mi sztárok egy ilyen rezervátumba élünk, tehát hogy én is sztár vagyok, meg ez az illető is egy sztár, és akkor ott élünk egy ilyen néhány háztömbnyi ilyen állatkertbe.
És együtt sütögetnek hétvégén a kertbe.
És akkor átviszem neki a leveledet, én nem ismerem ezt az illetőt, és hát, na most ez csak egy ilyen, na, biztos hülye példa volt, hogy először is nem kell nekem mindez érteni, nem kell nekem mindez hozzászólni. Ha valami olyasmi ügyben kérdeznek, ami számomra is izgalmas, érdekes, akkor nagyon szívesen beszélek erről, és ennek rendkívül sok hátulütője van, mert akinek meg más véleménye van, az azonnal vitatkozni kezd, vagy magában, vagy bizonyos felületeken a megszólalóval. Ez egy marha érdekes szituáció, nem? Hogy meg én nem beszélek, meg mit beszélek bele. Tehát lehet, hogy szemérmesebbnek kell lenni, ezt akartam ezzel a hosszú monológgal mondani, hogy nem kell mindenről beszélni, de arról, ami érdekli az embert, arról szívesen megszólal, és azt is el kell mondanom, hogy itt teljesen megértem, ha egy bizonyos emberi teljesítmény kapcsán azt gondoljuk, hogy valakinek a véleménye fontos. Tehát én is tudok olyan embereket mondani, akik eljönnek az Inforádió stúdióba és beszélnek, és meghallgatom őket, mert lehet, hogy nem csak a saját munkájuk kapcsán beszélnek, hanem hogy nagyjából a világról is beszélnek, de azért érdekes a véleményük, és azért nagyobb súlyú, mert valami értelmes emberi tevékenységgel letették a névjegyüket. Tehát valami teljesítmény van mögöttük, ami miatt érdekes lehet a véleményük másról is. És ma azt sugallják sokan, hogy minden vélemény egyenértékű. Mindenki számára szubjektív értékítélet alapján súlyozottak a vélemények, mert annak, akinek számomra fontos szellemi teljesítmény van a tarsajába, vagy mögötte van, vagy letette az asztalra, vagy nem tudom, melyik magyar kifejezést használjam, annak a véleménye számomra lehet fontosabb, mint bárki másé, vagy sok más emberé ugyanebben a műfajban.
Ígérem, hogy ezen a fajta személyességen túllépünk, de azért azt még hadd említsük meg, hogy ja, a lemezen szerepel a Felemel című dal, ami most talán a legtöbbet játszott dal. Igen, erről a lemezről a rádiókban. Ez az édesapja emlékének szól ez a dal, és ha én jól emlékszem, akkor korábban írt dalt
az
édesanyjáról is, aki már ugye több mint 20 éve távozott el. Azt mondta a lemez megjelenés kapcsán, hogy az édesapjával voltak éppen intenzívebb a kapcsolata most, mint amikor még élt. Beszélgetnek?
Hát minden nap velem van. Nyilván ez egy egyoldalú beszélgetés. Ez a dal számomra, ugye könnyű úgy fogalmazni, hogy a Ákos az apja emlékére írt egy dalt. Én arról írtam dalt tulajdonképpen az apaság élményéről, és a fiúi lét élményről. Az apám fia vagyok. És vannak gyerekeim, apa vagyok. És valahogy azt próbáltam érzékeltetni, hogy milyen így 50-en túl rádöbbenni arra, hogy valakik bennünk folytatódnak. És hogy nem kell nagyon megérni, mi is folytatódni fogunk valakikben. Elsősorban, aki olyan szerencsés, mint én, hogy apa lehet, az a gyerekeiben. És hogy a szüleinket se veszítjük el, hogyha érezzük magunkban őket. A Dunánál című versbe pont ez van benne, ugye? Hogy amikor én mozdulok, ők ölelik egymást. A szüleiről beszél József Attila. Én valahogy ezt az élményt, mikor az ember egy versben olvassa, akkor megérintheti, de amikor a saját életébe eljut erre a lépcsőfokra, vagy erre a szintre, nem tudom, hogy ez mélység, vagy magasság, vagy távolság, de amikor eljut ide az ember, akkor ezt a maga módján megpróbálja megfogalmazni. Épp úgy, ahogy a hazához való viszonyát is meg akarja fogalmazni az ember. Ezen a lemezen ilyen is van. Hát minden olyan művész, aki valaha számomra fontos volt, megfogalmazta a hazához való viszonyát. És jobbára a nagy művészek szerették a hazájukat. Hát én is szeretnék az ő lábnyomukba lépni, én is szeretem ezt a helyet, ahol lakom. Más kérdés, hogy ma már ez nem divatos, vagy nem a fősodorba illeszkedő dolog. Tehát ma a hazáról majdnem, hogy nem szabad beszélni, ha még beszélünk, akkor általában negatív kontextusba kerül elő, hogy miféle haza az. Ami jön egy kettős pont, és kitesszük a vánatainkat. Tehát én ódivatú vagyok, ezt vállalom ilyen tekintetben, hogy azokat követem, akik engem megérintettek. Ezek költők, dalszerzők, és az az attitűd, ami bennük dolgozott, egymástól függetlenül, vagy egymásra hatva is, az bennem is dolgozik. Tehát ezek ugyanolyan gesztusok. A hazatalában egy evokáció van benne, egy megidézés, a szózat megidézése. Egy kérdés, létezik-e vajon a hely, ahol élni és halni kell? Ez azt jelzi, hogy ma már csak bátortalan kérdésként lehet finoman rápendíteni arra, amit Vörös Marti még direkt közlésként kimondhatott. Azt mondja, nincsen számodra, azt mondta. Itt élned, hoppá. Hát ma nem mondhatná ki ezt szegény Vörös Marti, mi lenne vele, azt ne is kezdjük el elemezni. Valószínűleg hasonló, mint ami velem történik bizonyos körökben, de hát ezzel együtt kell élni. Tehát valahogy úgy van ez, hogy nem magamnak írok, nem direkten a közönségnek írok, hanem valami eszme, valami sok-sok összegyűjtött hatás eredménye az, hogy az ember ír.
Még csak visszatérve a mintákra, vagy jelen esetben például az apai mintára, vagy az apai örökségre, ugye szokták mondani, hogy ezek a minták, családi minták átadódnak, öröklődnek, ezek az apai minták is, például az ön esetében most, hogyha mondjuk a többször emlegetett Bulvár magazin nyári külön számába készítenénk az interjút, akkor valószínűleg úgy kérdezném, vagy úgy tenném fel a kérdést, hogy jó apa-e Ákos?
Hát a gyerekeimet kell megkérdezni, erről nem engem, mert én természetesen mit mondok, az, hogy hát igyekszem jó apa lenni, azt nem merem kijelenteni, jó vagyok, szeretem a gyerekeimet, ez mondjuk alap, érdekel a sorsuk, természetesen nem csak édi-bédi történetekről tudok beszámolni, hanem vannak konfliktusaink is, mert ez a nem csak az emberi alaphelyzetekhez tartozik hozzá a konfliktus, mint olyan, hanem a szülő-gyerek viszonyhoz nagyon is hozzá tartozik, mert hiszen a gyereket rengeteg hatás éri, van egy családi indítatás, ugye ahogy nőnek, egyre lazulnak a szülői házhoz kötő szálak, egy idő után ezek, ha nem is szakadnak el teljesen, de mondjuk nagyon ruganyossá válnak, tehát egész messze is eltávolodhatnak, és nyilván, amikor az ember olyat lát a gyereke életében, amit nehezen tud összeegyeztetni azzal, amiben ő hisz, amit ő fontosnak tart, akkor ezt szóvá teszi. A gyerekeknek az a dolga, hogy mindig feszegessék a határokat. Tehát az én Marci fiam, aki most 21 éves, kamaszkorában gyakran szórakozott azzal, hogy tudván, hogy én mondjuk alapvetően nem, politikai értelemben nem liberális beállítottságú vagyok, hogy egy liberális narratívát föltett a reggeliző asztalra mondjuk vasárnap. Na most erre mi az apai reakció? A fater kitámaszt, és ellélult fejjel kezdi mondani, hogy ez miért hülyeség. És az én gyerekem az bele is hajszolt engem ebbe, és én voltam is olyan hülye, hogy belemenjek a játékba. Ő egyébként semmi más nem akart, csak az érveimet előpiszkálni belőlem, hogy esetleg majd, ha ő osztálytársai, korosztályos csapatba egy ilyen vitahelyzetbe kerül, akkor ő mit mondjon? De ez egyébként rengeteg energiába, bosszúságba elhullott agysejtbe kerül a szülőnek, és a szülő totál béna, én ilyen értelemben teljesen béna szülő vagyok, teljesen lépre megyek minden alkalommal. Tehát amikor látom, hogy a 14 éves lányom festi a körmét, szerintem egy 14 éves lánynak nem kell festeni, és ha most ezt meghallja, én ezt a rádióban elmondtam, akkor valószínűleg fejbe csap otthon egy lexikonnal. De ez mondjuk azt is jelenti, hogy van otthon lexikon, tehát van mit fölkapni, hogy egy ütést mérjen a faterjára. És közben annyira büszke vagyok rájuk. Nem tudom, Anna lányommal, nem csak azért, mert a lemezen szerepel, hanem ez egy hát elképesztő. Erről
egy kitérőt tegyünk, jó? Hogy ez hogy is született? Hiszen Anna lánya írt egy dalt erre a lemezre, és duettet énekelnek ezen. Igen, a lemezen.
Ez a közkeletű megfogadás, hogy írt egy dalt. Na most a következő történik. Anna vasárnap délelőtt azon pizsamásan zongorázunk, vagy ő zongorázik, én hallgatom, vagy ő zongorázik, gitár, stb. Mondom, kislány, mi ez? Mondja a világsláger címét. Megint játszik valami marha jó, de nagyon jó. Tényleg az akkord fűzésekből lehet tudni, hogy ez valami komoly ember írta. Na, ez mi? Megint mondja, hogy ez melyik világsztárnak az éppen listás száma. Jön a következő szám, és mondom, ez az is tök ugyanolyan jó volt. Azt mondja, ezt én írtam. Hát mondom, ne szórakozz apáddal, kislányom, hát ez nem lehet. Azt mondja, de apa, ezt én írtam. Hát azt te írtad, akkor felrakom a lemezre. Akkor elvittem egy picikét át, hangszereltem, de semmi lényegeset nem változtattam rajta, írtam rá egy szöveget. Annát nagyon érdeklik a bibliai történetek, legalább annyira, mint engem. Sokszor beszélgetünk, hasonló érdeklődési körű emberek vagyunk. Sokszor beszélgetünk ilyen témákról is, és hát ez történetesen mondjuk, ha arra valaki fogékony, akkor ebből a különböző biblia képeket kihalhat, hogy ilyen képzavarral éljek, tehát az angyal üdvözletet vagy a pietát mondjuk. És ez nagyon megtetszett neki, hogy ilyesmiről szól ez a dal, és akkor már nem kell sokáig győzködni arról, hogy a gyönyörű hangját először az én lemezemen mutassa meg. Hát most ez elképesztő dolog, hogy először is most apa vagyok, elfogult vagyok, vállalom. Én 17 éves koromban biztos, hogy nem énekeltem így. Kezdjük ezzel. Tehát a hangmérnök barátommal, Lepés Gáborral néztünk egymással a stúdióba, hogy ki ez az ember. Ez így felkészült, egy kész énekes állt a mikrofonnál. De ez csak az egyik oldala. Hát én onnanak ott voltam az első lélegzetvételénél. Ott benn voltam a szülőszobában. Ez egy fantasztikus dolog, hogy aki egy vekni kenyérként szorítottam magamhoz, ilyen picike volt, az most szuverén alkotótársként áll mellettem, és egy kicsit örülhetek is, hogy elfogad alkotótársának.
Ott lesz a koncerten is?
Hát most akkor kérem a tisztelt hallgatókat, akik ilyen sokáig hallgattak bennünket, feltételezem, hogy részben érdeklődnek a munkám iránt. Most december 13-án, 14-én az arénában játszunk sorrendben, 5-5-ször van alkalmunk dupla arénát játszani, és az én kis büszkeségem, a 17 éves Anna lányom ígéretet tett, hogy ott lesz velem mind a két koncerten, és a közös számunkat, az Elhiszemet együtt fogjuk énekelni, és vokálozni fog a Felemel című klippes dalban is, amelyről már korábban esett szó. Úgyhogy itt hallották először az Inforádióban.
A dupla koncertet megelőzően volt egy több állomásos vidéki városokat érintő turné, de jártak határon túli magyar lakta területeken, Erdélyben, Felvidéken, sőt, hát Londonban is volt még tavasszal egy koncert, hát már voltak éppen ez is szinte határon túli magyar területnek tekintető.
Hát London az magyar terület, ahol mi szoktunk koncertezni, igen.
Azért mondhatjuk, hogy mindenképpen talán múltkor is beszéltünk már arról, hogy természetesen nincs két egyforma koncert, de azért mondhatjuk azt, hogy mindig az aréna koncert a csúcspontja a turnénak, vagy hát az az igazi nagy dobás?
Hát, hogy is mondjam, minden koncert nagy dobás kell legyen. Én azzal a lendülettel megyek színpadra minden, először is izgulok. 31 éve koncertezem, de izgulok. Tudom, hogy nagyon sok minden múlik.
Ez minden koncertet, vagy mondjuk az aréna koncert, ilyen, ahol mégis 12 ezer ember elé kell kiállni, azért az egy gyomorszorító.
Azt kell mondanom, hogy az aréna az általában azért még nagyobb stressz a szokásosnál is, mert ott általában egy új műsort mutatunk be, nem pedig egy már jól bedolgozott, jól átgyúrt anyagot viszünk színpadra. Mindig ott debütál egy új műsor.
Ez számok tekintetében is teljesen dalok, más lesz, mint a nyári koncertúrni?
Úgy van, úgy van. Tehát a nyári koncertúrni során 20 nagyszabású előadásunk volt. A legkisebb közönségszám nyilván a londoni klubban, ahol mit tudom én, néhány száz embernek játszottunk. Egészen mondjuk a Felvidékig, ahol egy fesztiválon 25 ezer ember állt a főtéren a színpad előtt. Tehát elképesztő tömegeknek is játszottunk. Összesen 150 ezer embernek játszottunk a 20 előadás alatt, és most ezt fejeljük meg egy dupla arénával. Tehát amikor az ember színpadra megy, akkor izgatottan megy színpadra. Az aréna méreteit tekintve, most műszaki méreteit, ne, közönség méretét tekintve, azt, hogy egy új repertoárt viszünk színpadra, ez nyilván még fokozza a feszültséget. Amit az ember igyekszik jóra fordítani. Tehát a feszültség nem csak lenyomhatja az embert, hanem felspannolhatja egy teljesítményre is. És a mi közönségünk aztán a jó felé hajt minket, azt hiszem, de jó energiákat kapunk tőlük. Úgy de... általában elmondhatom, hogy az elmúlt 31 évben annyi szeretetet kaptam színpadon álló emberként, ami majd, hogy nem feldolgozhatatlan mértékű, és igen, vannak olyan tekintetek, olyan jelenlét, amire szinte támaszkodni lehet.
De ez a fajta izgalom vagy izgatottság, ez vajon minek szól, hogy bizonyítani kell, hogy meg kell felelni, de mit kell bizonyítani 30 év után?
Hát az, hogy lehet, hogy most megyünk utoljára színpadra. Vagy lesz, akinek ez az első koncertje. Minden egyes eladásom után volt az elmúlt sok-sok évben olyan visszajelzés, hogy most voltam életemben először Ákos koncerten, de nem utoljára. Hát ez óriási dolog. Hát ez egy pillanatról szóló műfaj. Hát engem már biztos nem a ifjúságomért, vagy a szépségemért, vagy a nem tudom, az idomaimért szeretnek. Hát ez egy olyan közös élmény, közösségi élmény. Hát van, akivel együtt nőttem fel. Hát látok olyan embereket, akik 16 éves koruk óta követnek, és most 40 felül vannak. Tehát látok olyan embereket, akiket annak innen a Petőfi csarnok színpada előtt láttam állni az első sorban.
És most hozzák a gyerekeiket.
Hát ez egészen elképesztő élmény. És nagyon nagy élmény. És igen, felelősség. És én adni szeretnék nekik. Az én dolgom az, hogy adjak. Amit az ember a próbaidőszakban sűrít, a dalszerzés néha nagyon intenzív és fárasztó időszakába összesűrít, azt át kell adni. És jó hatékonysággal kell átadni. Miért izgulok, hogy sikerül-e? Mert az, hogy már sikerült tavaly meg tavaly előtt, az semmi garanciát nem ad ez arra, hogy most is sikerülni fog. Vagy az, hogy ez sikeres volt tavaly meg tavaly előtt. Hát döltömre tök magjankók lesnek. Jó napot kívánok. Arról nem is írnak, hogy dupla aréna. Ugye most tudjuk, hogy kikről van szó. De ha eldőlnék, az biztos benne lenne az újságjukba. Én nem nekik dolgozom, nehogy félreértés legyen. Tehát magyarul arra kell gondolnom, aki ott van. Hogy az kapjon valamit, hogy ne csak azzal menjen haza, hogy villogtak a fények, meg milyen helyes fű az Ákos, vagy nem tudom, vagy milyen aranyos a kislánya. Ezt úgy hívják, hogy katarzis egyébként. Egy popkoncertről ezt nem várjuk. Én ezt szeretném adni. Én nem mondom, hogy ez mindig sikerül, és biztos, hogy nem sikerül mindenki részére. De abban is biztos vagyok, hogy minden este van, ha több nem egy maroknyi ember, aki teljesen érti, hogy ez egy nem egy odacsapott produkció, hanem ennek íve van. Az sem mindegy, melyik dal jön melyik után, hogy a milyen látvány van melyik dalhoz, hogy milyen kivetítés van hozzá, hogy mit mond előtte az ipse. Szóval, hogy nem spóroljuk ki az anyagot ezekbe az eladásokba.
Tegyünk még a beszélgetés végéhez közeledve egy rövid kitérőt más műfajok felé, hiszen korábban volt ugye a Krúdi estje, közelmúltban volt az Arany est, mint egy 150 előadással itthon és külföldön is. Most össze pedig zenét írt a 301-es Parcella Bolondja című svajda darabhoz. A Kecskeméti Katona József Színházban mutatták ezt be a közelmúltban Cseke Péter rendezésében. Azért ez egy kicsit más terep, nem?
Teljesen más terep, de hozzá kell tenni, hogy Cseke Péter barátom, akit nagyon nagyra tartok, és fantasztikus a darabválasztás is, és a visszajelzésekből, amit olvastam, és sajnos még nem láttam az előadást, azt olvasom ki, hogy egy hiánypótló műről van szó. Itt nagyjából így a rendszerváltás környékéből nem sok releváns mű maradt fenn, amelyek felmutathatóak lennének. Tehát a ma fiataljainak, hogy így mondjam, magyarázni kell, hogy itt egyébként volt egy rendszerváltás. 30 évvel ezelőtt, vagy valahogy nem ültük meg ennek az ünnepét, hogy így mondjam. Tehát kevés ilyen kulturális küzdő van, mint Cseke Péter, aki fogta ezt a darabot, elővette, leporolta.
Igen, ez nem nagyon játszott.
De ezt mondjuk úgy, hogy játszatlan darab. Lehet, hogy egyszer valahol játszottak egy pinceklubba, de na most ehhez az én meglévő zeneimet használta fel Péter, amelyeket a Terrorházához írtam. Annak idején 2002-ben nyílt meg a Terrorháza, jól emlékezem, február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az a felkérés volt igazából megdöbbentő, az is kapott az ember hideget, meleget. Én meg is döbbentem, hogy engem hívnak, nem a nagy nevű szerzőket, azt a 3-4-et mindenhez hívnak, a Malév Szignától a nem tudom még bezárólag. Meg is lepődtem, hogy én hogy kerülök, mint Pilátus a krédóba. Aztán elkezdett nagyon izgatni a dolog, és ott egy nagyon sok tételből álló, inkább egy film kísérő zenéhez hasonlító tételsort komponáltam. Nem is értettem elsőre, hogy miért kell egy múzeumhoz zene. Aztán, aki majd jár a Terrorházába, vagy már jártam, nem kell magyarázni, és most már nekem sem kell megmagyarázni, megértettem. Az ott hallott zenéket aktualizáltuk, azokat a szerzeményeket alkalmazott zeneként használta fel Péter a darabjában. És azt hallom, hogy nagyjából nem lehet jegyet kapni erre az előadásra Kecskeméten. A Kecskeméti Színházban amúgy is szívesen járok. Hogy színházjáró ember volnék, csak hogy igazán kedvemre való előadást nem tudom mióta nem láttam. Valahogy a katarzis ellensége lett a mai színház csinálóknak, és nagyon-nagyon erőltetik, hogy aktualizálják a klasszikus szerzőket, és az újrafordításoknak se vagyok híve, de most a hallgatóknak ezt megspórolnám, mert erről már többször beszéltem, és mindig a tyúk szemére léptem valakinek, pedig nem ez volt a célom. Én csak színházba járó emberként szeretném jól érezni magamat a színházba, és amikor mondjuk egy Tartüfföt bemutatnak valahol, akkor azt szeretem, ha legalább nyomokban Molière tartalmaz. De ez az én bajom, mert ódivatú színházjáró vagyok. És szeretem, hogyha három dolgot tiszteletbe tartanak a rendezők. Az első az lenne mondjuk a néző, a második a szerző, és a három a színészek. Ezt az attitűdöt most nagyon ritkán érzem előadásokból, de szorgalmasan, rendületlenül, nem lankadó kedvel járok bemutatókra, és nagy várakozással, mindig nagy pozitív várakozással ülök be, hogy most biztos nagyon jó lesz, és egy olyan korszerűnek is mondott színházi nyelvet hallok lehömpölyögni a színpadról, meg látom a kis gülű szemeimmel, ami már úgy érzem, hogy nem nekem szól, de nem adom fel a reményt. Kecskeméten láttam olyan darabot, és nagy reményem az, hogy ez a darab, ami ez a zenémet felhasználták, az is ilyen, ami emberi fogyasztásra is alkalmas.
Az új lemezzel, az Idősziget-tel kezdtük ezt a mostani beszélgetést, zárjuk is ezzel. Az albumnak van egy záródala, az Iris, mint minden albumnak ugye van egy záródala, de ennek a...
Nálam ezek nagyon fontosak a záródalok, úgyhogy jó.
Igen, de akkor hadd idézzem ennek az utolsó két sorát, ez így szól, hogy ki tudja, hogyan lesz ezután, hogyan lesz ezután. Nos, hogyan lesz ezután, ez így, valóban kérdés?
Igen, ez így fejeződik be minden utolsó dal egy nyitott kérdéssel, mert az ember soha nem tudja, hogy melyik az utolsó. A Szentírásban ugyan nem tudhatjuk se a percet, se az órát. Most nem akarom dramatizálni a dolgot, nincs semmi bajom, nem vagyok beteg, szóval nem biztos érthető, nem tudom, hogy lesz még lemez, nem fogok én tudni még lemezt írni. Minden lemez után felvetődik ez az emberben kérdésként. Az első
igen, de most ez ott van a dalban is. Tehát a korábbi lemezeken ez nem volt így feltéve ez a kérdés.
Ilyen értemben nem, de magában a zárótételben valahol mindig benne van ez, hogy uram, lesz még folytatás, nem tudom. Szeretném, ha lenne, persze. De amikor az ember mindent odaad egy lemez kapcsán, akkor úgy érzi, hogy kiürült. Lehet, hogy végleg. Tehát ki mondja meg, hogy fogsz-e tudni még egyszer dalt írni. Akkor az első szólemezem megjelent a Karcolatok 93-ban. Akkor a mentorom, a szakmát, a műfajt sokkal jobban ismerő idősebb barátom, Samu, a basszusgitáros, Fekete Tiborként született, de mindenki csak Samunak szólítja. Felhívtam, hogy te óriási baj van. Azt mondja, mi a baj? Mondom, a lemezkiadó három lemezre szerződést akar velem iratni. Azt mondja, és előleget adnak? Hát mondom, szerintem adnak. Azt mondja, akkor mi a gond? Hát mondom, apukám, fogok én még tudni három lemezt írni? Ezt nem tudja az ember előre. Tehát aki vabankra bemegy egy ilyen helyzetbe, az porul is járhat. Persze aztán csináltam még lemezeket, és most már az időnek erről a feléről visszanézve nevethetünk is ezen, hogy most mit problémáztál ezen, Ákos. Tehát akkor ezt az ember előre nem tudja. És még egyszer mondom, az emberek nincs bérlete se a sikerre, se a dalszerzés képességére. Az, hogy már sikerült, már szerzett dalt, ez nem azt jelenti, hogy ezután is menni fog. Szeretném, ha menne. Minden reményem megvan erre természetesen, és ezt szerint fogok dolgozni. De a kételj, az munkál bennem, és a kételj az meg is jelenik, például ilyen dalban, hogy na, most mi lesz? Meddig tart még az élet? Ugye az van, hogy göröngyös életen át megyünk egymás mellett, szinte a közönség egy tagja, meg én mondjuk, hogy ilyen hülyén magyarázom a dalomat. És most az a kérdés, hogy mi lesz ezután? Én most úgy érzem, hogy most minden ott van. Az időszéket az, amit én tudok erről a műfajról. Azt majd kiderül a következő esztendőkben, hogy van-e még bárhová út számomra.
Az elmúlt órában Kovács Ákos dalszerző, előadó művész volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a beszélgetést én is.